hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá azzal, hogy az európai szabályozás elhibázottságára is rámutat, hogy a rekordszintű tavalyi kínai autóexport nagy részét az egyszerű benzinmotoros autók tették ki. A megkérdezett autópiaci szakértő arról is beszélt, hogy az Oroszországból a szankciók miatt kivonuló nyugati márkák helyét azonnal elfoglalták a kínai gyártók. Várkonyi Gábor szerint a kínai elektromos autó export offenzíva ellen tervezett lépések, vagy ennek nyomán egy kereskedelmi háború az európai és legfőképpen a német ipar számára fájdalmasabb lenne, mint a kínaiak számára. Lakatos László interjúja.
A legfrissebb adatok szerint Kína rekordszámú autót exportált tavaly, és úgy néz ki, hogy a világ legnagyobb autóexportőrévé lépett elő, megelőzve Japánt is. De ami igazán meglepő, hogy nem az Európából olyan félelmetesnek tűnő elektromos autóinvázió látszik ezekben a számokban, hanem hagyományos autókból exportáltak rengeteget.
Az a legnagyobb probléma, hogy az európai autógyártást ugye a politika teljes mértékben rákényszeríti, hogy a 2035-ös törvénnyel a villanyautó kérdésre. Ugye erről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt években, és alapvetően azért, ha nem is merem azt kijelenteni konszenzusos az autóipari szereplők részéről, de úgy gondolom, hogy a többségi véleménye az az, hogy azt, hogy ezt Európában csináljuk, nem feltétlenül csináljuk jól. Az európai autópiac a globális autópiacokat tekintve egy igen jelentős tényező, de egy zsugorodó tényező, nem egy növekedő tényező. És az ASEAN gazdasági térségben a motorizáció, ugye Ázsia olyan országaiban, amelyek azért szegények vagy szegénynek számítanak, még nincsen olyan nagyon előre haladott állapotban. És az, hogy ezt a térséget ki fogja motorizálni, az nagyon-nagyon mérvadó lesz annak kapcsán, hogy mely gyártó mennyire lesz tőkeerős és nagy a jövőben, és milyen helyet fog elfoglalni a világ autóipari rangsorában. És érdemes megérteni azt, hogy ha mi itt feladjuk a belső égési motoros autóknak a fejlesztését és ezek értékesítését, akkor ezek helyébe más gyártók fognak lépni. Ezért stratégiai hiba kivonulni egy olyan technológiából, ami a világ autóiparát a következő évtizedekben is mérvadóan meg fogja határozni. Kína elsősorban Európába akar villanyautókat exportálni, és nagyon nagy villanyautó növekedés látható nyilván a kínai piacon is, hiszen ez az elemi érdekük, az, hogy villanyos autókat is nagy mértékben gyártsanak a világban, az alapvetően kínai érdek, hiszen ami ehhez kapcsolódó technológia és nyersanyag lelőhely, az alapvetően kínai érdekeltség. Ami Kínának szintén érdeke, hogy mindenki más megpróbálja nem befektetni többet, vagy legalábbis nem annyit a belső égési technológiába, hiszen ezzel megvan az esélyük arra, hogy azt több évtizedes hátrányt, amit ebben a technológiában gyakorlatilag jelenleg is le kellene küzdeniük, azt sokkal gyorsabban küzdjék le, hiszen mi gyakorlatilag megállunk ebben a kérdésben, ők viszont zárnak föl nagy erőkkel, mert ebbe a technológiába is eszméletlen nagy pénzeket fektetnek.
Ezeket a nagy európai kedvelt márkákat nem is keresik ezekben az országokban, vagy ott annyira az ár dominál, hogy semmi más nem számít, legyen olcsó, töfögjön, aztán guruljunk?
Legyen olcsó, és legyen megbízható. És az egyszerűség az nem feltétlenül a prémium irányába hajló európai autógyártásnak a sajátossága. Volt idő, amikor ebben a kérdésben is Európa határozta meg a világ autóiparát. Gondoljunk csak arra, hogy az olasz autóipar a háború utáni évtizedekben motorizálta gyakorlatilag a félvilágot, illetve az ő licenszeik alapján gyártottak rengeteg autót a világban. De ezt a jellegű képességét az európai autóipar sajnos elvesztette. Egyszerű, megbízható autókat és relatíve olcsó autókat egyébként alapvetően az ázsiai gyártók, a koreai és a japán gyártók gyártanak olyan piacokon, amely piacok klasszikusan feltörekvő piacoknak mondhatóak. Azt nem mondanám, hogy mondjuk Oroszország például egy hatalmas nagy autópiac, de egy jó példa arra, hogy mennyire gyorsan mehet végbe a piacvesztés. Ugye a szankciók kapcsán a nyugati gyártóknak ki kellett vonulniuk az orosz piacról, és gyakorlatilag ezt a megüresedő teret, ezt szinte azonnal elfoglalták a kínai autógyártók. Ugye azt lehet mondani, hogy ezt az autópiacot gyakorlatilag elvesztette a nyugati autógyártás a kínaiakkal szemben folytatott versenyben.
És ráadásul oda nagyrészt benzines
autók. És hibrid autók keresettek ott is alapvetően.
Ezek szerint ez a világ elsőség, ez nem lesz megdöntő. csökkenthető, sőt, fel kell arra készülni, hogy akár hazai piacon fogják megverni az európai gyártókat a kínaiak?
Egy dolgot itt érdemes tisztáznunk, itt az exportról beszélünk. Az exportban benne van az is, amit külföldi gyártók gyártanak Kínában, és onnan viszik a világba. Tehát ebben benne van a Tesla is, vagy benne van az olyan jellegű nyugati autógyártó, vagy éppen japán autógyártó, aki Kínában gyártat, de nem a kínai piacra feltétlenül. Ilyen értelemben egyébként teljesen biztos, hogy egyre erősebb lesz a kínai dominancia export szempontjából. De nagyon sokáig Japán, illetve Németország is nagyon erős volt ilyen számok tekintetében. Egyszerűen a piac jellege és mérete miatt is determinált volt az, hogy Kína előbb-utóbb átvegye ezt a szerepet, tehát mint a legtöbbet gyártó ország a világon, és ez az előny valószínűleg a következő években inkább még erősebbé fog válni, nem visszafelé fog fordulni ez a folyamat.
Ezek szerint az európai autógyártókat hazai piacon nem fogja megverni egy darabig a kínai autóipar, vagy még ez sem igaz?
Kínaiak nagyon erős jelenléttel számolnak itt a következő években, és nagyon ambiciózus céljaik vannak. Európában főleg a volumenmárkák fogják megszenvedni egyébként a kínaiaknak a nyomulását, és ez a folyamat már egyébként elkezdődött többek között ugye a különböző nehezítő körülmények miatt is, amiket az EU döntéshozói, az európai autógyártók gyakran kárára hoznak meg. Tudnék itt mondani volumen márkákat, nem kell hozzá nagy fantázia, így kikre gondolok, amelyek hagyományosan nagy darabszámokban gyártottak, illetve nagy darabszámokat adtak el európai piacon, és mára gyakorlatilag árnyékai egykori önmaguknak. Ha az olaszokat nézzük, akkor a Fiat tipikusan ilyen, ha a németeknél nézzük a részben ugye amerikai befolyásoltságú gyárakat, akkor azt lehet mondani, hogy a Fordnak a palettája drasztikusan szűkült, darabszámai drasztikusan szűkültek, gyártóegységei drasztikusan szűkültek Európában. Az Opel lényegében egy átemblémázott francia márkává vált kis túlzással, önálló dizájnnal és önálló imázzsal és önálló üzenettel, de műszaki értelembe véve ugye egy másik koncernnek a termékeire alapozva, és lehetne még itt sorolni a példákat. Ezek tipikusan azok a márkák, amelyek először a koreaiaknak az erősödését szenvedték meg, és most pedig nagyon erősen meg fogják szenvedni a kínaiak nyomulását.
Tehát akkor nem is fognak semmit érni például ezek a védővámok, amelyeket most megpróbál az Európai Unió a kínaiakkal szemben bevezetni. Bár ez másik oldalról meg nem biztos, hogy jó politika egyéb iparágak miatt.
Igen. Ennek hatásait ugye már sokszor végig tárgyaltuk az elmúlt időszakban több fórumon. Az a helyzet, hogy megint csak magával szúr ki Európa ebben a kérdésben. Tehát, hogyha mi keménykedünk Kínával, akkor egyrészt nem nagyon lesz honnan akkumulátort vásárolni az európai autógyártóknak sem. Másrészt nehéz helyzetbe hozhatják, ugyanígy kellemetlen kell az európai autógyártókat Kínában. Az a jelenlegi tudásunk szerint nagyobb érvágás anyagilag az európaiaknak, mint hogyha ide nem jönnek a kínaiak, vagy egy ideig nem jönnek még a kínaiak.
Az elmúlt percekben Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egyre közelebbinek tűnik az emberi munkát nélkülöző mezőgazdaság. A Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke elmondta, a robotizáció fejlődésének köszönhetően már vannak olyan gépek, amelyek földművelési feladatokat el tudnak látni emberi segítség nélkül. A szakember hozzátette, hogy a precízebb munkát igénylő feladatokra is van már mesterséges intelligencia alapon működő gép, de ezek jelenleg még lassabb munkát végeznek, mint az emberi kéz. Apáti Ferenc arról is beszélt, hogy 5-10 év múlva olyan távlatokba érhet el a robotizáció, hogy a gépek gyorsabb és magasabb minőségű munkát végeznek majd, mint az emberi munkaerő. Berla Attila interjúja.
A mezőgazdaságban is egyre jobban betör a robotizáció. Lehet arról beszélni, hogy küszöbön van az ember nélküli mezőgazdaság?
Én azt gondolom, hogy a távoli jövő az mindenképpen azt sejteti, hogy nagyon jelentős részben élő munka elhagyásával fogunk élelmiszert előállítani. Alapvetően a zöldség-gyümölcs ágazat, amiről én részletesebben beszélni tudok, az a kifejezetten élő munkaigényes kultúrák körébe tartozik. Vannak már most is jól gépesíthető ágazatok, de azért a zöldség-gyümölcs termelésnek a jó része igényli az élő munkát, sőt a legtöbb ágazat nagyon jelentős mennyiségű élő munkát vesz igénybe. És ami még nehezebben szervezhetővé teszi a zöldség-gyümölcs termelésben a szükséges élő munka megszerzését, az az, hogy rendszerint szezonális munkaerőre van szükség, különösen a gyümölcstermesztésben, de még a legtöbb zöldségágazatban is, csak bizonyos időszakokban van szükség munkaerőre, de akkor hatalmas mennyiségben. Ezért azért az látszik, hogy az élő munkaerő hiányát leginkább enyhíteni képes megoldás a jövőben a robotizáció, az automatizáció lesz. Vannak és lesznek olyan munkaműveletek, amelyeket nem lehet majd tökéletesen megoldani emberi munkaerő nélkül, de mindenképpen a távoli jövőben úgy tűnik, hogy ha nem is teljes mértékben, de jelentős részben az ember nélküli zöldség-gyümölcs termesztés a jövőkép.
Pont egyébként a zöldség és gyümölcs termesztésnél nagyon fontos az igényes munka. Hatékonyabb lehet a robotok által irányított agrárium?
A helyzet az, hogy sok olyan munkaművelet van, ami nagyon nagy precizitást igényel. És pont az az egyik gondunk, hogy nagyon nehéz megtalálni mennyiségében is a munkaerőt, mint ahogy az előbb mondtam, de még nehezebb minőségi és képzett munkaerőt találni, akik a nagy precizitást, technológiai fegyelmet igénylő munkákat megfelelő minőségben színvonalon el tudják végezni. Én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben a robotok képesek lesznek magasabb minőségű munka elvégzésére, de jelenleg a technika nem tart még itt. Mondok egy példát. Vannak már olyan almaszedő robotok, amelyek lényegében drónokat vesznek igénybe arra, hogy több kar, több csáp, több önálló drónt működtet, a drón oda repül az almához, leszed és belerakja a tartályládába. Ez létezik. Ezek a kis drónok, amelyek vannak 6-8-an egy brigádba, fogalmazzunk így, le tudják már szedni az almát, és megismerik, hogy melyik az a színű, amelyiket már le lehet venni a fáról, melyik az, amit még rajta kell hagyni és színeződnie kell, megismerik, hogy milyen méretű és még tartályládába tegyék, viszont ennek a munkának a drónok általi elvégzése még borzasztóan lassú. Jelen pillanatban az emberi kéz sokkal gyorsabban tud dolgozni, mint ezek a szedő drónok, de már az elmúlt egy évben duplájára növelték ezzel a technológiával a szüret teljesítményét, és az adott cég becslése szerint 4-5 év múlva jutnak el oda, hogy olyan gyorsan fog tudni dolgozni ez a drónos szedő robot, hogy hatékonyság tekintetében bőségesen ki tudja váltani az élő munkát. Vagyis már most megvannak azok a technikák, technológiák, amelyek az zöldséget, gyümölcsöt jó minőségben válogatva, már a tálba színvonalra, fán válogatva, születközben válogatva be tudja takarítani, de még lassú, tehát még nagyon jelentős hatékonyság növelésre van szükség. De ha ezt a technika és a mesterséges intelligencia meg tudja oldani, már pedig nagyon valószínű, hogy egy kicsit hosszabb távon, egy 5-10 éves távlatban meg fogja tudni oldani, akkor azt lehet mondani, hogy a gép, a robot képes lesz gyorsabb és magasabb minőségű munkára, mint az emberi kéz. És ami még egy nagyon nagy előnye lehet a gépnek, a robotnak, hogy nem napi 8 órát, hanem akár napi 24-et tud dolgozni. És így pláne képesek leszünk sokkal nagyobb hatékonysággal elvégezni jelenleg embert igénylő munkákat. Nyilván mindez még futurisztikus. Ezt még nehezen tudjuk elképzelni. Ezek a gépek, robotok jelenleg a gyakorlatban még csak nagyon-nagyon szűk körben vannak jelen, és igazából inkább csak kísérleti fejlesztések vannak, de olyan roham tempóban halad a technika, hogy valószínűsíthető, hogy egy 10 év múlva már teljesen természetes lesz az, hogy nem ember, hanem gép szüretel zöldséget, gyümölcsöt.
Magyarországon is vannak ennek már egyébként jelei? Ennek a robotizációnak megjelentek már az első ilyen hasonló gépek, amikről ön is beszélt?
Jelen pillanatban szedő robot talán még csak ilyen kísérleti jelleggel, demo jelleggel dolgozott hazai üvegházban, vagy ültetvényben, vagy szántóföldön. Árutermelő körülmények között igazából ezeknek a üzemszerű működéséről még nincsen tudomásunk. Nyugat-Európában, Dél-Európában, akik ugye technológiában azért előttünk járnak, is leginkább még kísérleti jelleggel vannak jelen a szedést, betakarítást végző gépek, robotok. Viszont ami már, nem azt mondom, hogy napi gyakorlat, de már majdnem, azok a talajművelést végző, vagy a gyomírtást végző gépek, robotok, ami egy könnyebb munka, ami könnyebben tanítható a mesterséges intelligenciának, az már gyakorlat, hogy talajt művelni, gyomot írtani, mechanikus talajművelést végezni, gyakorlatilag full autónom robotokkal is tudunk. Ilyennek már a létezéséről Magyarországon is tudunk, nem elterjedt, és nem arról van szó, hogy most már ezzel művelünk talajt a zöldséggyümölcs kultúrákban, de a talaj gyomírművelés, a gyomírtás az már elég jól megoldott a robotizáció szintjén. A sokkal nehezebben megoldható művelet az a betakarítás, sokkal nehezebb megtanítani egy gépnek, robotnak, hogy mit vegyen le a növényről és mit ne. És szintén talán még a betakarítástól is nehezebb művelet az a gyümölcsültetvényekben, a metsz- és zöldségkultúrákban a különböző zöld munkák, mert az még összetettebb, még nehezebben tanítható, még nehezebben írható le algoritmusokkal. Tehát jelen pillanatban a technika azt tudja jól megoldani, talajművelés, gyomírtás hasonlók, amelynek egyébként nem jelentős az élő munkaigénye, amit eddig is megoldottunk gépekkel, csak nyilván ember vezette traktor után szerelt munkagépekkel. Tehát van már, jelen van, de még nem azokat a munkaműveleteket váltja ki ma a robot, illetve a gép, amelyek a legnagyobb élő munka igényű műveletek a zöldséggyümölcs termelésben. A betakarítás, a metsz és a zöld munkák, a robotizáció általi megoldása azért még várat magára, de ahogy mondtam, szerintem 10 év múlva ez már gyakorlat lesz.
Gazdaságilag ez a robotizációs megoldás kifizetődőbb lehet, mint az emberi munkaerő?
Erre azért nehéz válaszolni, mert ha most akarunk venni bármilyen talajművelő robotot, szedő robotot, az még most borzasztóan drága. Mert minden gép akkor válik sokkal olcsóbbá, amikor beindul a sorozatgyártás. Amíg egyedileg vagy kis szériában gyártanak valamit, addig az borzasztóan drága. Tehát még olyan áron megvenni robotokat, amilyen áron most el lehet érni, jelenleg gazdaságtalan. Ez az egyik összefüggés. A másik az, hogy mikortól éri meg gépekbe, robotokba pénzt fektetni, beruházni, az attól függ, hogy milyen drága a munkaerő. Minél drágább a munkaerő, tehát minél magasabbak a munkabérek, a robot annál nagyobb költségtételt vált ki. Tehát mondjuk úgy, hogy valószínűleg akkor lesz majd gazdaságos magyar körülmények között is a robotizáció, amikor elindul ezeknek a gépeknek a sorozatgyártása, és jóval olcsóbban, fele harmadáron elérhetőek lesznek ezek a berendezések, mint most, és amikor még tovább emelkedik a munkabér, amikor már nagyon jelentős költségtételt fog kiváltani. Most sem olcsó a munkaerő, bár ezen lehet vitatkozni, hogy mi az olcsó és mi a drága, de a munkaerő költség egy jelenleg is nagyon magas költségtétel a zöldséggyümölcs termelésben, de borítékolható, hogy a következő 5 évben évi 10-20%-kal nőni fognak tovább a munkabérek, tehát egy következő 5 évben gyakorlatilag újra megduplázódnak a munkabérek, mint ahogy az előző 5 évben, és mindez a folyamat, a munkabérek folyamatos emelkedése és a gépek árának csökkenése fog eljuttatni bennünket oda a jelenleg látható körülmények szerint, hogy egy 5-10 év múlva válhat ez gazdaságossá. De ez valószínűleg nem gazdaságossági kérdés lesz, hanem egy szükséges megoldás, mert nincs élő munka. Tehát nem az lesz a kérdés, hogy milyen drága munkaerőt váltunk ki, milyen drága vagy olcsó gépekkel, hanem az lesz a kérdés, hogyha tudunk ilyen gépet venni, akkor termelünk zöldséget, gyümölcsöt, ha nem, akkor nem, mert nem lesz élő munka.
Az elmúlt percekben Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallották. Mindjárt folytatjuk a műsort fenntarthatósági magazinunkkal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.